Folytatódik a rezsicsökkentés a háztartások és a vállalkozások számára is. Erről beszélt Orbán Viktor a brüsszeli uniós csúcs után. Kicsi a remény, hogy életben maradtak, nem keresik tovább a nepáli Kanchen Zöngán eltűnt hegymászókat, Erős Zsoltot és Kis Pétert. Zavargások indultak, Malmöben és Svédországban egyre több helyen randalíroznak a főleg fiatal bevándorlókból álló csoportok. Jó napot kívánok! Magyarországon folytatódik a rezsicsökkentés mind a háztartások, mind a vállalkozások számára. Ezt Brüsszelben jelentette be Orbán Viktor az Európai Unió állam és kormányfőinek csúcs találkozója után. A miniszterelnök kiemelte, az Egyesült Államok egyes számítások szerint 4-szer olcsóbban adja a vállalkozásainak és polgárainak az energiát, mint Európa. Orbán Viktor azt mondta, az Unió jól mérte fel a helyzetet, ha nem csökkentik az energiaárakat, akkor nem lesz versenyképes a riválisaival. A kormányfő kijelentette, ez a felvetés egybeesik azzal, amit Magyarország gondol erről a helyzetről. Az energiaárát csökkenteni kell, ezt az utat járta az ország az elmúlt időszakban, és ezt a politikát is követi.
Folytatni fogjuk a mind közönségesen Magyarországon rezsicsökkentésnek nevezett politikát. Ezt folytatni fogjuk mind a háztartások, mind pedig a vállalkozások esetében. Tehát bejelentettem, hogy készülünk arra, hogy Magyarországon elsőbb az Egyesült Államok és más térségekkel szemben meglévő versenyhátrányunk csökkentése érdekében állami eszközökkel csökkenteni fogjuk a vállalkozások által használt energiaárát is.
A matematika szabályai szerint Magyarországnak ki kellene kerülnie a túlzott deficit eljárásból, erről is beszélt Brüsszelben Orbán Viktor, hozzátette. Ennek ellenére, ha kell, akkor a kormány kész újabb lépésekre a kedvező brüsszeli döntés érdekében. Ezekről napokon belül dönthetnek. Megfontolják például egy új reklámadó bevezetését is. Orbán Viktor úgy fogalmazott, azért van kutyaszorítóban az ország, mert a 2010 előtti kormányoknak egyszer sem sikerült teljesíteniük a költségvetési hiányra vonatkozó vállalásokat. A miniszterelnök most is megismételte, a kabinet álláspontja szerint már a május elején bejelentett intézkedésekre sem lenne szükség ahhoz, hogy a GDP 3%-a alatt maradjon a hiány.
Már szerintünk egyébként ezt az árulás se kellett volna, mert enélkül is meglennének szerintünk a 3% alatti hiánynak a föltételei, tehát ez se szolgálja az érdekünket, és saját szándékunk szerint nem is tettük volna meg, ezt egy brüsszeli kényszer hatására tesszük meg. Csak az a kérdés, hogy megálljunk-e itt, vagy inkább menjünk 100%-ig, vagy 150%-ig biztosra, és még más lépéseket is tegyünk-e meg.
Az energiapolitika mellett az adóelkerülés és az adócsalás elleni fellépés volt a rendkívüli uniós csúcs fő témája. Utóbbiak miatt brüsszeli becslések szerint a tagállamok évente 1000 milliárd eurót veszítenek. Az Európai Bizottság elnöke azt mondta, közös fellépésre van szükség ahhoz, hogy a tagországok költségvetései ne szenvedjenek el ekkora veszteséget.
7 olyan ország van jelenleg Európában, amelyben nagyon kedvező adózási feltételekkel lehet pénzeket parkoltatni. Ezeknek az adóparadicsomoknak üzen most hadat az Európai Bizottság, hogy ne érje meg ide menekíteni a máshol megszerzett jövedelmeket. Ezzel párhuzamosan az egész Európai Unióban feltárnák és adózhatóvá tennék az eltitkolt jövedelmeket. Brüsszeli becslések szerint az uniós tagállamok évente 1000 milliárd eurót veszítenek az adócsalás és adóelkerülés miatt. Ez ugyanannyi, mint Spanyolországnak, az unió 5. legnagyobb gazdaságának a teljes évi nemzeti jövedelme. Sokszor azért nincs elegendő pénz például egészségügyre vagy nyugdíjakra, mert a magánszemélyek és a cégek is ki tudják játszani a közösségi adószabályokat. Ezért megszüntetnék a banktitok eddigi gyakorlatát. Az országok átadnák egymásnak minden külföldön szerzett jövedelemre, így például a kamat és árfolyam nyereségekre, valamint az osztalékokra vonatkozó adatokat is.
Például a magánszemélyek adatai elérhetővé válnak egyes tagállamok közötti információcserére vonatkozóan, és ugyanígy most sok próbálkozás történik arra, hogy a vállalati adatok is ilyen módon cserére kerüljenek.
Az információk alapján a nemzeti adóhatóságok vizsgálatot indíthatnának azoknál, akik rövid idő alatt rendkívüli jövedelemre tettek szert. A nemzetgazdasági miniszter korábban úgy nyilatkozott az MT-nek, Magyarország számára is fontos, hogy az adóelkerülő technikák megszűnjenek. A híradó által megkérdezett adószakértő szerint jelenleg nagyon sok magyar cég és magánszemély kamatoztatja pénzét külföldi bankszámlákon.
Ja, vagy külföldi cégeken keresztül forgatja meg az összegeket. Ezek nagyon sokszor Magyarországra információként nem érkeznek meg, ezáltal a magyarországi bevallásokba se kerülnek be, így költségvetési bevétel ezekből nem keletkezik.
Az adószakértő szerint, ha sikerülne láthatóvá tenni az eltitkolt jövedelmeket, akkor több mint 1000 milliárd forinttal is gyarapodhatna a költségvetés.
Az alkotmányos viták korszakán túl vagyunk, mondta Orbán Viktor miniszterelnök az Alkotmánybíróságon, miután megbeszélés folytatott Pacolai Péterrel, a testület elnökével. Az új alaptörvény körüli viták nyugvó pontra jutottak Magyarországon. Értékelte a kormányfő az AB keddi döntését, amellyel a testület elutasította a negyedik alkotmánymódosítás közjogi érvénytelenségének megállapítására irányuló indítványt. Orbán Viktor azt mondta, az alkotmányos viták időszaka szép és izgalmas korszak volt. Szólt arról is, hogy az Alkotmánybíróságnak feladata van a magyar jog és a nemzetközi jog összhangjának megteremtésében.
Az Alkotmánybíróságnak van szerepe annak folyamatos vizsgálatában, hogy a magyarországi jogalkotás a Magyarország által vállalt nemzetközi szerződésekkel összhangban van-e, és ha nem, akkor miképpen lehet az összhangot megteremteni. Az összhang megteremtése természetesen az alkotmányozó és törvényhozó hatalom és az országgyűlés feladata, de munkájába és döntésébe be kell építenie az Alkotmánybíróság döntéseit és szempontjait.
Pacolai Péter örömét fejezte ki, hogy a miniszterelnök kezdeményezésére létrejött a találkozó. A testület elnöke hangsúlyozta, valóban érdemes volt megbeszélni a magyar alkotmányosságot, azon belül az AB helyzetét érintő kérdéseket.
Miniszterelnök úrnak áttekintést adtam az Alkotmánybíróság új hatásköri és eljárási rendjével összefüggő eddigi tapasztalatokról. Ezeket úgy összegeztem, hogy az új alkotmánybírósági törvény szabályozása lehetővé teszi a hatékony alkotmánybíráskodást.
Több mint 100 ország politikai és gazdasági vezetőinek részvételével kezdődött meg a 6. gazdasági fórum Asztanában, Kazasztán fővárosában. A tanácskozás a gazdasági válság kihívásaira keres közös válaszokat. A fórumot a kazah elnök Nursultan Nazarbájev nyitotta meg, aki szerint, ha egy ország bezárkózik, akkor sem tudja elkerülni a válság hatásait. Ezért inkább összefogással és közös megoldásokkal kell fellépni ellene. A gazdasági fórumon részt vett Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter is, aki azt mondta, a válság leküzdéséhez egyre többen javasolnak a magyarországihoz hasonló módszereket.
Egy picit abba az irányba fordul a világ és a világ gondolkozása is, amit Magyarország már az elmúlt 3 évben alkalmazott. Meg kell próbálni megtartani a munkahelyeket, meg kell próbálni összehangolni a növekedés, az adósságleépítés és a munkahelyteremtésnek a szempontjait, mindezt úgy, hogy ugyanakkor a szociális feszültséget is kezelni tudjuk egy országon belül.
Egy heti válaszban megjelent interjú szerint 6 MSZP-s politikusra szűkíthető, hogy ki szivárogtathatta ki Gyurcsány Ferenc 2006-os Balaton ősödi beszédét. Szabó Bálint, a fiatal baloldal korábbi Vas megyei elnöke, a Demokratikus Koalíció jelenlegi tagja a Labban azt állítja, jelen volt, amikor a Szocialista Párt 3 akkori vezetője 2006 nyarán Rózsa Flores Eduardo lakásán járt, akiről a Lap szerint régóta pletykálják, hogy ő juttatta el a beszédet a sajtónak. Szabó Bálint a politikusoknak csak a keresztnevét árulta el, Katalin, Imre és Ferenc. A Lap szerint 6 ismert szocialista politikus jöhet szóba. Szili Katalin, Szekeres Imre, Juhász Ferenc, Baja Ferenc és Szabó Imre tagadta, hogy közel lenne a kiszivárogtatáshoz. Juhászné Lévai Katalin, a Hajdú-Bihar megyei közgyűlés egykori elnöke, egyelőre nem reagált a vádakra. Gyurcsány Ferenc Facebook oldalán azt írta, idézem, gyűlölöm az árulást és megvetem az árulókat, de bármi ilyesmivel vádolni valakiket csak akkor szabad, ha megdönthetetlen bizonyítékok állnak rendelkezésre. A Szocialista Párt közleményben szólítja fel a heti választ és a nyilatkozót, hogy azonnal álljanak elő a bizonyítékokkal. Ugyanakkor, mint írják, az MSZP kiáll minden politikusa szimpatizánsa mellett, akit igaztalanul aljas eszközökkel támadnak. Az MSZP-s Baja Ferenc, Szekeres Imre és Juhász Ferenc a cikk megjelenése után újra megerősítették, hogy nincs közük a kiszivárogtatáshoz. Már nem reménykedik Erős Zsolt felesége abban, hogy férje életben van. Híradónknak azt mondta, tapasztalatból tudja, hogy ilyen körülmények között szinte semmi esély nincs a túlélésre. Ezt a Magyarok a világ 8000-esein expedíció szóvivője is megerősítette. Miután az Erős Zsolt és Kis Péter megmentésére küldött serpák sem találták meg őket. A két magyar hegymászó hétfőn jutott fel a 8586 méteres Kanchenjunga csúcsára. Ereszkedés közben azonban eltűntek.
Még áprilisban készült ez a fotó a négyfős expedícióról a Kanchenjunga lábánál. A csapatból ketten Erős Zsolt és Kis Péter vállalkozott a hegy megmászására. A Kanchenjunga a világ harmadik legmagasabb 8586 méteres hegye, India és Nepál között található. Az alaptábor 5500 méteren van, innen 4 tábor van még felfelé. Erős Zsolték a legfelsőből vágtak neki vasárnap este a csúcsnak. Az expedíció internetes blogján hétfőn jelentek meg az örömteli hírek arról, hogy hosszú, 24 órás mászás után mindkét magyar feljutott a csúcsra. Rögtön el is indultak lefelé, de elfogyott az erejük. Ezután nem tudni pontosan, mi történhetett. Egy spanyol expedíció másnap délelőtt még beszélt Erős Zsolttal, aki állítólag azt mondta, társa lezuhant a hegyről. Azóta nincs hír róluk. Két serpát is a segítségükre küldtek, de nem találták őket.
Semmi nyom nincsen.
Az expedíció szóvivője szerint nehéz bármiben is reménykedni.
Ha valaki két napig nem kerül elő ilyen magasságból, nincsenek nyomai, akkor az általában a Himalájában egyértelmű jele szokott lenni annak, hogy tragédia történt.
Tudtam, hogy ez egy szinte közutolsó szalmaszál is előszott.
Erős Zsolt felesége azt mondja, már nem reménykedik. Már akkor tudta, hogy baj van, amikor kiderült, hogy egy egész napig tartott a csúcstámadás.
Sajnos ezt már nem fogom tudni megkérdezni a férjemtől, hogy miért. Mert tehát mi mentünk együtt Zsolttal 27 órát, de úgyhogy a 27 óra után mi leértünk az utolsó táborig. És már ő arra azt mondta, hogy ez azért itt határeset volt. Tehát nem tudom.
Hát ez adrenalin és újjászületés.
Erős Zsolt Magyarország legeredményesebb hegymászója. Magyarként 2002-ben ő jutott fel először a világ legmagasabb csúcsára, a Mount Everestre. 2010-ben a Magas Tátrában baleset érte, ekkor jobb lábát tértől lefelé amputálni kellett. A hegymászással azonban ezután sem hagyott fel.
Ez a helyzet, amivel minket a hegymászás megismertet, ez arra tanít minket, hogy tudjuk itt értékelni az élet minden pillanatát. A legtöbb ember ugye a civilizációs burokba úgy érzi magát, mintha sérthetetlen lenne, és szinte halhatatlan, míg ezt a burkot lehámozza a hegymászás is.
Azt egyelőre nem tudni, hogy indulnak-e újabb serpák a magyarok keresésére. A helyzetet nehezíti, hogy lassan a monszun is eléri a térséget, hatalmas havazásra számítanak.
Malmöre is átterjedtek a hét eleje óta tartó svédországi zavargások. A 2013-as Euróvíziós Dalfesztiválnak otthont adó városban a randalírozók autókat gyújtottak fel. Ezzel egy időben Stockholmban újra összetűzésekbe kerültek a rendőrök a többnyire fiatalokból álló csoportokkal. A zavargások azután kezdődtek, hogy Stockholm főként bevándorlók lakta északnyugati elővárosában egy lövöldözésben a rendőrök halálosan megsebesítettek egy 69 éves késsel hadonászó férfit.
Hétfő óta háborús övezetre hasonlít a svéd főváros. Fiatal bevándorlókból álló csoportok randalíroznak, amerre elhaladnak, törnek, zúznak, autókat gyújtanak fel, kirakatokat törnek be. A megfékezésükre kivezényelt rendőrökkel többször is összecsaptak. Szörnyű látni azt a pusztítást, amit ezek itt végeznek, sírni tudnék, magyarázza egy helybéli férfi. A svéd miniszterelnök azt mondta, nem engednek az erőszaknak. Svédországban demokrácia van, a törvények mindenkire vonatkoznak, a rendőrség pedig mindent megtesz azért, hogy ez így is legyen, mondta Fredrik Reinfeldt. A társadalmi igazságosság elvére eddig oly büszke Svédországot sokkolták az erőszakos tiltakozások. Egyben heves vitákat is gerjesztettek arról, hogyan tudna megbirkózni Európa egyik leggazdagabb országa a bevándorló hullámmal és a terjedő munkanélküliséggel. A zavargások egyébként Stockholm északnyugati városrészében kezdődtek azután, hogy a rendőrök agyonlőttek egy késsel hadonászó férfit. A városrészben élők 80%-a bevándorló. Az alacsony iskolázottság miatt többségüknek nincs munkája. Kirekesztetnek érzik magukat a Svédországban születettekhez képest, akik között viszont nagyon kevés a munkanélküli.
Londonban két férfi a nyílt utcán a járókelők szeme láttára késelte halálra a brit hadsereg egyik katonáját. A rendőrség több lövéssel megsebesítette a támadókat, majd elfogták őket. A brit kormány szerint terrorcselekmény történt. David Cameron miniszterelnök párizsi látogatását megszakítva visszaindult Londonba, a belügyminiszter pedig összehívta a Kobrát, vagyis a különleges helyzetek idején ülésező válságtestületet. Két évvel ezelőtt három ember gyilkolt meg a bostoni robbantás egyik feltételezett elkövetője, Tamarlan Tsarnaev és barátja, akit Floridában lelőttek, amikor tegnap kihallgatása közben megkéselte az FBI egyik különleges ügynökét. Amerikai hírtelevíziók értesülése szerint a csecsen férfi előzőleg bevallotta, hogy Tsarnaev a bűntársa volt a három ember megölésében, egy eddig megoldatlan Boston környéki gyilkossági ügyben. Indul az MR zenei együttesek új évada. Szeptembertől igazi csemegére számíthatnak a komoly zene szerelmesei. A szimfonikusok mellett az MR énekkar és a gyermekkórus is saját bérlettel készül. A három együttes többször is együtt lép színpadra.
Rachmaninov, Dvorzsák és Szokolai Sándor. Többek között az ő műveiket is hallhatja a közönség az MR zenei együttesek új évadában. Az MR szimfonikusok több bérlettel is jelentkeznek. A 2013-as szezon a zenekar jubileumi koncertjével indul, ugyanis idén ünneplik fennállásuk 70. évfordulóját.
Itt erről meg is emlékezünk az első bérletünknek az első koncertjén, ahol rekonstruáljuk azt a műsort, amit Doknányi Ernő 1943. október 7-én vezényelt. Kettő bérletről beszélünk, az egyiket jubileumi bérletnek neveztük, emiatt a másikat pedig Lehel bérletnek.
A szimfonikus zenekar az új évadban az MR énekkarával és gyermekkórusával is több közös produkciót készít, de a kórus saját bérletet is indít, amiben mindenki megtalálja az ízlésének megfelelő zenei repertoárt.
Úgy válogattuk a műsorainkat, hogy a klasszikus zenét és a klasszikus remek műveket kedvelők is nagyon jól járnak majd, és a kortárs zenét, illetve a igazi csemegét szerető a cappella művészetét rajongók is megtalálják majd a számításukat.
Minden, ami zene, ránk tartozik.
Az új évad szeptemberben indul. A jegyek és bérletek már most megvásárolhatók.
Most a sporthírek, majd az időjárás jelentés következik. Hírekkel 5:30 után 5 perccel is várjuk Önöket. Derűsen jó napot kívánok!
Szent László a lovag királynak az archetípusát testesítette meg.
Bizonyos mesés, egyházias tisztelet övezte a személyét, és úgy emlékeztek vissza, mint valami aranykorra, az ő uralkodására és az eredményeire.
Nemzeti nagy vizit. Ma este az M1-en, vasárnap délután a Kossuth Rádióban.
A Református Egység napjára és a Debreceni Református Kollégium 475 éves jubileumára emlékezünk ünnepi istentisztelet keretében a Debreceni Nagytemplomban. Az istentiszteleten jelen lesznek a Kárpát-medencei egyháztestek képviselői, kifejezve ezzel az összetartozás néhány évvel ezelőtt megerősített szándékát. Református istentisztelet. Egység napja. Vasárnap 11 órakor az M1-en.
Jó napot kívánok! Megvédte tavalyi címét és 6-szor lett magyar kupa győztes a Debrecen labdarúgó csapata, miután a döntőben 2-1-re legyőzte a bajnok Győr együttesét.
Andrić vezető gólja és ellentétes félidők után sem engedte át kezéből a címvédő Debrecen a bajnok Győrnek a magyar kupát, így 6-szor hódította el a serleget.
A gól után már kicsit jobban feljöttünk az első félidőbe, talán a szünet megbeszélt a dolgokat, és úgy jöttünk a másik félidőre, hogy egy lapra feltéve támadunk, irányítottuk a játékot, és ráerőltettük az akaratunkat a Győrre, és van egy nagyon jó csatárunk, Adavo Kullévalé, aki szenzációs gólokat rúgott.
Hittem magamban és a játékomban, jó teljesítményt akartam nyújtani, és ez sikerült. A Győr nyerte a bajnokságot, de a kupa a miénk, és ez nagyon fontos Debrecennek, főleg a szurkolóknak. Nem volt könnyű mérkőzés, de nyertünk idén is egy címet, és ez igazán boldoggá tesz.
A legvégén 2-1-nél a Győr egyenlítetett volna, de a gól Pátkai Máté fejében maradt.
Gyakorlatilag mi vesztettük el ezt a mérkőzést, hiszen uraltuk a mérkőzést, volt az ellenfélnek helyzete, de mondom, az első gólt is a mi hibánkból kaptuk, úgyhogy ha az nincsen, akkor meg tudtuk volna tartani az előnyünket. Ma biztos, hogy csalódottak vagyunk, később ezt mindenki át fog értékelni, és szerintem mindenki egy sikeres szezonként fogja ezt elkönyvelni.
Kosárlabdával folytatjuk. A címvédő Szolnok visszavágásra készült az elvesztett Magyar Kupa finálé miatt a bajnoki döntő első összecsapásán, de idegenben nem bírt az alapszakasz győztes Albafehérvárral.
A fehérmezes fehérváriak kupagyőztesként és az alapszakasz megnyerésével a pályaelőny birtokában kezdhettek neki az idei finálénak, ennek megfelelően kellő önbizalommal. Ráadásul egy meccsel kevesebbet kellett játszaniuk a Kaposvár elleni elődöntőben, míg a másik ágon a döntőbéli ellenfél, a Szolnok csak az utolsó meccs utolsó pillanataiban tudta legyűrni a Paksi együttest. De a címvédő akkor is címvédő, így a várakozásoknak megfelelően szoros is volt a találkozó. A félidőben még 3 ponttal a Szolnok vezetett, az utolsó negyedre viszont már 5 pontos fehérvári előnnyel fordultak a csapatok. A hazaiak bírták a végét is jobban, és 79-70-re megnyerték a bajnoki döntő első mérkőzését.
Hogy milyen a dobogó legfelső fokán állni, már nagyon jól ismerik Veszprémben. A férfi kézilabdázók ugyanis sorozatban 6., összesítésben 21. bajnoki címüket szerezték idén. A csapat egyik legjobb játékosának azonban csak most először adatott meg ez az élmény.
Kétszeres bajnokok ligája győztes, EHF kupa győztes, 2009-ben pedig az év magyar kézilabdázója volt Nagy László, akinek élete első magyar bajnoki címére kedd estig kellett várnia.
Boldog voltam természetesen, kicsit a sors iróniája, hogy ez pont Szegeden a nevelő egyesületem ellen történt meg. Ugye profi sportolók vagyunk, tettük a dolgunkat, és valóban egy ilyen szezon után, egy ilyen idény után azt gondolom, hogy megváltás volt ez a győzelem, és már most jött egy kis, egy pár napos pihenő.
A bajnoki cím azonban nem feletteti a Bajnokok Ligája szereplés kudarcát.
Nekem nem is minden nap, de mindig felvillannak ilyen pillanatok a két kili mérkőzés alatt, illetve abból. Nekem nagyon nagy vágyam és álmom lett volna, hogy a Veszprémben is bejussunk idén a Final Four-ba, sajnos nem sikerült. A hibákból tanulni kell, és mentálisan nagyon erőseknek kell, hogy legyünk jövőre.
A férfi kézilabda bajnokság bronz mérkőzésén Tatabánya Csurgó 23-21, a bronzéremről a szombati mérkőzés dönt majd. Újabb olimpiai bajnok vízilabdázó lép az edzők sorába, mert Tamás lesz a BVSC férfi csapatának új vezető edzője. A fogyatékkal élők országos diák és szabadidősport szövetsége 5. alkalommal rendezi meg hétvégén Zánkán a tanulásban akadályozott fiatalok országos diák olimpiai döntőjét.
Az ország közel 700 legtehetségesebb sportolója találkozik majd Zánkán, hangzott el a budapesti sajtótájékoztatón, valamint bejelentették, hogy a jövőben a 76-szoros válogatott futballista Juhász Roland lesz a fogyatékkal élők sportjának nagykövete.
Ha lehet, minél többen álljunk a fiatalok mellé és a diákok mellé, mert ha azt látják tényleg, hogy egyre nagyobb a támogatottság, és tényleg egyre több mindenkit érdekel az is, hogy ők hogy szerepelnek a hogy sportolnak és az ő eredményeik, akkor szerintem számukra is ez nagyon nagy ösztönzés lehet. Én szerencsére nagyon sokat kaptam a sporttól, az élettől, és kívánok segíteni tényleg másoknak is annak, hogy tényleg ők is átéljék ezeket a dolgokat, azokat az érzéseket, amiket nekem már sikerült.
A sportfesztivált május 23-a és 26-a között rendezik a Balaton partján.
Veretlenül 100%-os teljesítménnyel jutott a magyar női teke válogatott a negyed döntőbe az alaegerszegi csapat világbajnokságon. A Mercedes német pilótája Nico Rosberg zárt az élen a Forma 1-es monakói nagydíj első szabad edzését, őt Fernando Alonso és Romain Grosjean követte. Este a szegedi kajakkenu válogató eredményeivel várjuk Önöket. Viszontlátásra!
Köszöntöm a kedves nézőket, még a napsütötte helyeken is fázhatunk, hiszen észak felül a Dunántúlon viharos északi széllel érkezik a hűvös levegő pillanatnyilag Magyarország fölé. Ráadásul ez a mediterrán ciklon is elér bennünket, ennek ugyan szakadozott a felhőzete, összefüggőbb felhőzet elsősorban az ország dél és keleti részén fordul elő, itt néhol csepereg az eső. A ciklon zömmel tőlünk keletre vonul, majd el kiadósabb csapadékot is itt okoz. Miközben hátoldalán északnyugat felől hűvös levegő érkezik hozzánk, de az igazán hideg levegő Nyugat-Európát árasztott el, ott bizony éjszaka nem egy helyen még 2 méter magasan is fagypont alá csökken a hőmérséket. A magasabban fekvő helyeken pedig hózáporok is előfordulnak, nálunk nem lesz hózápor, de hűvös időre kell számítani itt is. Északon, északnyugaton némi napsütéssel, a déli és keleti ország részben időnként esővel, a Dunántúlon a viharos szél majd csak estétől mérséklődik. A hőmérséklet a 20 fokot sem éri el. Az éjszakai órákban délen és keleten továbbra is előfordulhat eső, valószínűleg, hogy több milliméter csapadék az északkeleti megyékben várható, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A hőmérséket északnyugaton az 5 fokot is elérheti, persze lefelé haladva majd. Ami pedig a holnapi nap időjárását illeti, eleinte számítani lehet több órás napsütésre, majd késő délután a Dunántúl nyugati részén ismét növekszik a felhőzet és záporok jelennek meg, amit itt ott zivatar is kísérhet. A hőmérséket már egy picit magasabb lesz, de még mindig éppen, hogy csak közelítjük a 20 fokot. Észak-keleten marad a hűvös idő, délelőtt még esővel. A hétvége is meglehetősen változékony. Mondhatnám, hogy barátságtalan időt hoz, különösen vasárnap, hiszen akkor számítunk majd nagyobb területen és nagyobb mennyiségű csapadékra. Itt ott zivatarok is előfordulnak, aztán átmeneti javulás a jövő hét első napjaiban valószínű, melegedéssel, több napsütéssel. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Maradj talpon! Ma este az M1-en.
Védelemhez készülj!
Dr. Hidán Csaba!
Ezt a Magdolna utcában se csinálták volna Frankóban.
Borbás Marcsi!
Részbe puli!
Kanapélábú tacskó puli!
Olimpiai mesék Szöulból Borkai Zsolt, Fábián László és Szabó Bence!
Próbálunk egyet sikoltani? 1-2-3!
Aja Bea!
Aja!
Fábri! Ma 20 óra 15-kor a híradó után!
Minden sportnak megvan a maga szépsége.
Tette óriási rajtot!
Az idény legkeményebb rajtja után Alonso megállíthatatlan volt.
Alonso körbe utazza még Hamilton is!
A gyorsan kopó gumik ismét átrendezték az erőviszonyokat, és ebből megint a Lotus jött ki a legjobban. Forma 1 monakói nagydíj. Második szabad edzés pénteken 22 óra 10 perckor, időmérő edzés szombaton 13 óra 45 perckor, futam vasárnap 13 óra 30 perckor élőben az M1-en. Versenyben vagyunk! Szeretem a focit. Szeretek meccsre járni. A cselekből, trükkből sohasem elég. Neymártól, Davidtól, Cannavarótól ellestem már néhányat. Talán újakat tanulok itthon is. A meccs a tehetség ünnepe, de ünnepelni csak biztonságban lehet. Érzem, itt vigyáznak rám. A stadionban biztonságban vagyok. Végre önfeledten szurkolhatok.
Biztonság, értem. Érted.
Ilyen szerencsétlenség csak is mással történhet meg. De most velem. Még szerencse, hogy mindig becsatolom az övet. Ne bízza a szerencsére. Csatolja be az övet. Csak egy mozdulat.
Ma este Bibinél Sanda csacsa parti lesz.
Boris Vian remek műléből.
Chloé Ökolen.
Michel Gondry új filmje.
Chloé nincs jól.
Lótuszvirág van a jobb tüdejében.
aki aggódni mer, azt felpofozom.
Úgy érzem, az egész életemet ez a pillanat határozza meg.
Ha elszalasztjuk a percet, a következőben újra próbálkozhatunk. Szoríts magadhoz!
Tajtékos napok. Május 23-ától a mozikban. Forgalmazza az MTVA.